Békesség néplet testvérek, talán már mindenki rájött arra, hogy ennek a mai ige hirdetésnek a témája az a vigasztalás lesz, lenne. Örülnék, hogyha a mi szívünk vigasztalás lenne az Úrtól, és megbátorodna a Jézus Krisztusban való hit felől. Nagyon érdekes téma ez a vigasztalásnak a témája. Ugye Isten szent lelkét is úgy ismerjük meg a Szentírás bizonyságtételéből, mint a vigasztaló Szentlélek. Így is nevezik, hogy a vigasztaló. Hát, most egy kicsit bele fogunk majd menni a görög nyelvnek a rejtelmeibe, na de éppen csak annyira, hogy szerintem még a testvérek is fogják tudni, legalábbis lesznek olyanok, akik tudják ezeknek a kifejezéseknek, görög szavaknak az értelmét. Előtte azonban azt szeretném elmondani, hogy azt a szót, amely így szerepel, kétféleképpen lehet lefordítani. Az egyik fajta fordítás az, hogy a vigasztaló, a másik fajta fordítás magyar nyelvben egy kicsit valahogy idegenül, furcsán ennek a jelentésnek, mint egy ellentéte, ez pedig azt jelenti, hogy intés. Tehát ezt a szót lehet úgy fordítani, hogy vigasztalás, lehet úgy, hogy intés. Ha valaki ezt végzi, akkor vigasztal, vagy éppen int. Hát ez nagyon érdekes. Hogy lehetséges ez? Hogy van ez? Na, erre szeretnék egy kicsit fény deríteni, hogy többet tudjunk mi a vigasztalásról. Hogy mit is jelent a vigasztalás, mit is jelent vigasztalni, mi Isten drága lelkének, szellemének a munkája közöttünk, és mi az, amit nekünk is végezni kell. És Pál apostol azt mondja, hogy amely vigasztalással Isten vigasztal minket, mi is azzal a vigasztalással vigasztalunk. Amely intéssel Isten int minket, mi is azzal az intéssel intünk. Mi is akar lenni ez a vigasztalás. Nos, kezdjük egy kicsit vissza. Nem tudom, a testvérek tudják-e azt, hogy az egyháznak mi a görög szava? Eklézsia. Így van, ugye szoktuk mondani, tehát ismerős a magyar nyelven is, hogy hát szegény, mint a templom megjelen, meg szegény az eklézsia, meg ilyen szólásmondásokkal összekötjük ezt. Tehát az eklézsia kifejezést halljuk, az egyháznak ez a görög szava. Na most ez, ha le lehet fordítani tükörfordítással ezt a szót, ez azt jelenti, hogy a kihívottak. Ek kaleo. Az azt jelenti, hogy kihív. Valakiket kihív. Az eklészia azoknak a közössége, akiket Isten kihívott a világból. Azt mondja Isten igéje, hogy jöjjetek ki közülük. Hogy nincs a világosságnak semmi köze a sötétséghez. Hogy a búzát és a konkolyt el kell egymástól választani. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy nem békességet hozni jöttem, hanem kardot hozni jöttem. Meghasonlást hozni jöttem. És támad apa a fiára, fiú az apjára, menyére, feleségére, tehát meghasonlások vannak, ez megtörtént nálunk is. Még a feleségemnél még inkább megtörtént, mert amikor elkezdtünk gyülekezetbe járni, a szüleink nagyon erős ellenállásával találkoztunk. Ott nem úgy volt, hogy még örültek, hogy elmegyünk a templomba, az imaházba, hanem nagyon haragudtak érte, hogy mi milyen butaságra adtuk a fejünket, hogy őrültek vagyunk, hogy ez mi családunkban nem szokás, meg ilyesmi. Hát a világból tértünk meg, úgyhogy a feleségemnél annyira megtörtént ez a meghasonlás, hogy ő egyszer úgy járt, hogy bezárták a házba. Elmentek otthonról a szülők, és azt mondták, nem mész te az imaházba, hanem egy kulcsal rázárták az ajtót. Bezárták, hogy ne tudjon elmenni. Na ő talált egy pótkulcsot, kinyitotta az ajtót, és elment az imaházba. Úgyhogy a következő lépés az volt, hogy belülről zárták be az ajtót, és azt mondták, hogy akkor, ha neked Jézus kell, akkor menj a Jézusodhoz. És ő ment a gyülekezetbe, és a gyülekezet nőtestvérei fogadták be magukhoz, egyiknél egy hétig, másiknál más hétig lakott, élelemmel ellátták, körülvették szeretettel, mire aztán egy-két hét elteltével, hát a mostani anyósom mondta, hogy na gyere haza, te semmire kellő. De aztán mindig bántották őt a hite miatt. Tehát Isten kihívott bennünket abból a világból. És ez nem azt jelenti, hogy mi el kell dobjuk a szüleinket, hanem azt jelenti, hogy mi most már Krisztushoz ragaszkodunk, és nem azok szerint a szokások, azok szerint a bűnök szerint élünk, amik ezt a világot jellemzik. Ugye így kell élni a hívőnek, hogy más az ő erkölcse, más az ő szava, más az ő cselekedete, mint korábban. Egyszer mondta egy testvér, hogy sok terhet cipelt már életében, de a legnehezebb teher az volt, amikor a TS-ből lopott holmit a megtérése után belerakta egy talicskába, és tolta visszafele. Na azt mondja, az a nagyon megizzadt, pedig volt már, hogy betonnal teli talicskát kellett cipelnie, de ezzel nagyon-nagyon megszenvedett. Mondja, hogy útközben megállt vagy kétszer-háromszor. Elgondolkodott, kell ez neked, Béla? Nem lenne jobb ezt visszavinni? Törölgettem a verejtéket, pedig nyár se volt, azt mondja, nagyon nehéz volt. És akkor oda ment a TS elnökhöz, és mondta, hogy hát kedves a XY, amit én összeharácsoltam tőletek, amit találtam otthon, vissza tudom adni, azt így hozom. Ó, hát vigyed, hát tudod, hogy mi is ezt csináljuk. Tudom, hogy ezt csináljátok, de én már nem csinálom ezt. Mert én kihívott vagyok, mert én az egyház tagja vagyok most már, a Krisztus tagja vagyok. Tehát valahonnan kihív az Isten drága lelke, és a kihívottak, akik a világból el vannak szakítva, ki vannak hívva, azokból áll az egyház. De nem csak ennyi munkát végez Isten lelke. Nem csak valamitől elszakít, hanem valamivel összekapcsol. Testvérek, ezt meg kell jegyezni, ha Isten bármit kér, bátran odaadhatjuk neki, mert nem megfosztani, nem megrabolni akar minket Isten, mindig betölti a keletkezett űrt. Mindig ad helyette valami többet, valami jobbat, valami értékesebbet. Istennek szokása, hogy elkér tőlünk bizonyos dolgokat. Emlékszünk a seraptai özvegyre? Volt neki egy marék lisztecskéje és egy kicsi olaj a korsó alján. Oda megy a próféta, és azt mondja az Úr neki, hogy kérd el azt a lisztet, meg azt az olajat magadnak. Nem úgy kéne, hogy a férfiak udvariasak, és az özvegyasszonyoknak mondják, hát egyétek meg az utolsót, inkább én veszek hamarabb éhen, pláne ha prófétáról van szó. De hát ez udvariatlan volt ez a próféta, mert rajta keresztül Isten kérte az özvegyasszony. Add oda nekem, ami a tiéd. És akkor odaadta. Kész volt rá. Megcsinálta. Kifogyott a liszt és az olaj? Nem. Azért, mert Isten még többet adott, nem csak egy napra valót, hanem végig, amíg az éjség tartott. Addig valót adott neki. Tehát Isten fog kérni majd a testvérektől. Ezt is, azt is. Lehet majd olyanokat is, amik fájóak, mint Ábrahámtól, hogy az egyetlen egyét kérte tőle. Mégis oda adta, a szíve addigra már öregségére elérte a hitnek azt a szintjét, hogy még a gyerekét is oda tudta adni. Jó lenne, ha nekünk nem kéne megöregedni ahhoz, hogy a legkedvesebb dolgunkat is odaadjuk az Úrnak, hanem mindent legyünk készek odaadni, mert ő pótolni fog bennünket. Százannyit ad itt a Földön, üldözésekkel együtt, az is meg lesz. Aki felvállalja Krisztust, az üldözni fogják. Ezt vállalnunk kell, de a mennyben örök élet. Tehát nem csak azt végzi el, hogy kiválaszt, hanem azt is végzi az Úr, hogy oda kapcsol valamihez. És itt jön be a vigasztalás. Ha azt mondtuk, hogy az, hogy kihív, úgy hangzik görögül, hogy ek kaleo, akkor vigasztalás úgy hangzik, hogy para kaleo. Az egyik azt jelenti, hogy ki hív, a másik azt jelenti, hogy oda hív. Oda hív. A Krisztushoz hív. Ezt végzi Isten drága lelke. Ez a vigasztalás, kedves testvérek. Amikor Isten lelke oda kapcsol minket Jézus Krisztushoz, oda hívom, hogy gyere te! Hát ne búslakodjál, hát van neked megváltód. Nem kell összetörve legyél a bűneid miatt. Jöhetsz Jézus Krisztushoz. Ezt az oda hívó munkát végzi el Isten drága lelke. Mi köze ennek az intéshez? Hát, érdekes kérdés. Vigasztalás, intés. Úgy gondolom, testvérek, hogy ha azt nézzük, hogy nem úgy fordítjuk le, hogy oda hív, hanem úgy fordítjuk, hogy helyére állít, helyére tesz. Én így fogtam meg ennek a görög szónak az értelmét, hogy a vigasztaló Szentléleknek a munkája az egy helyre tevés, helyre állítás, oda hív engem a helyemre, gyere onnan, nem a jó helyen állsz, ide álljál, itt kell neked állni. Mikor gyerek voltam és először mentem a metróba, akkor ott az osztályunk felsorakozott. Hát én is Budapesten nem nagyon jártam, és szokatlan volt nekem. Hát megálltunk, hogy várjuk a metrót. És akkor volt ott egy csík felfestve, amit figyelt egy kamera. és bemondta egy gép, hogy álljon hátrébb. Meglepődtünk. Vigyáztak az életünkre. Van egy sáv, amiben nem lehet bemenni, mert elsodorhat a szerelvény, vagy valami kis lecsapódik, valami fémdarab, vagy műanyag. Odébb kell állni, vagy másfél méterre. Az a biztonsági zóna. És ránk szóltak. Hát mi élveztük, persze mindig átléptük, hogy szóljon a gép. A tanárok még fájt a fejük, hogy jaj, hogy ne legyen semmi baj. A helyünkre állítottak bennünket. Vagy amikor az iskolába is, ugye először felsorakoztunk, sorakozó, és akkor a tanító, a testnevelés tanár látta, hogy na, te magas fiú vagy, odaállsz a végére. Te kisebb vagy, te ide előre. Vagy a gyerekek leültek, és azt mondta, na a szemüvegesek előre jönnek, akiknek jó a szemük, azok hátra. A helyére teszi, mert neki ott jó, mert hátul nem fog látni. Isten olyan helyre akar állítani minket, ahol látunk. Látjuk őt, látjuk a bűnt, látjuk a kegyelmet, látjuk az egyházat, látjuk az utat, amely a mennybe vezet. Ezt az ő drága munkáját végzi, és ezért hív bennünket a helyünkre, testvére. Na, ha így értjük meg ezt a szót, akkor már értjük, ugye, hogy mi az intés. Testvér, te nem állsz a helyeden. Nem vagy a helyeden. Gyere csak ide. Azt a bűnt le kéne tegyed, nem azzal kéne foglalkozzál. Isten népe halad előre, és te pedig elfoglaltad magad olyan dolgokkal, amik a világhoz tartoznak, és lemaradtál. Gyere utánunk, hagyd abba azt a vétkezést, és jöjjél, és itt munkálkodjál velünk, együtt haladjál. Az intés helyreállítás, oda hívom Jézus Krisztushoz. Nem az az intés, hogy agyba főbe püfölöm lelkileg, hogy rokkanjon bele. Az intés, testvérek, az nem azt jelenti, hogy megtorlom a bűnt. Nem azt jelenti. A fenyíték alá helyezünk egy testvért. Az nem azért van, hogy pusztuljon bele, mert megérdemli. Minden, nem szabad, hogy így bosszút álljunk, ezt majd Isten el fogja végezni. Hanem a mi intésünk arra való, hogy hát, ha ad neki az Úr ocsudást az ördög tőréből, ahogy Pál apostol megfogalmazza. Nem azért zárjuk ki, mert megutáltuk, hanem azért, hát, ha észhez tér a gyülekezetből kizárva. Hát, ha még egyszer megéhezik a lelke, hogy ott megkaptam minden testvéri szeretetet, igét, Bibliát, éneteket, imaközösséget, de most kívül vagyok ezen, olyan jó lenne visszatérni. Hát, ha megéhezik a lelke az igazságra, és megszomjazik a lelke az igazságra, és boldog lesz, hogyha ismét felvehetjük, ha visszatérhet. Testvérek, a vigasztaló kegyelem az nem megtorolja a bűnt, hanem nevelni akar. Nálunk, családban, elmondtam már, ugye sok gyermeket nevelünk, 10 gyermekünk van, és bizony előkerül néha a vessző. Na ezért már akár fel is jelenthetnének minket, tegye aki akarja, mert a magyar törvények szerint a gyerekeket nem nagyon lehet már bántalmazni, mert ez családon belüli erőszak. De azért mi nem tesszük félre a vesszőt, mert akkor Isten igéjét kéne félretegyük, akkor a szívünket szakítanánk ki. Tehát az ige azt mondja, hogy a pokoltól őrizzük meg őket. És mi így mondjuk a gyerekeknek, nálunk a családban nincs büntetés. Ezt a szót mi nem is használjuk, nem is ismerik a gyerekek, hogy büntetés. Mert a bűn büntetése a halál. Ha én meg kéne toroljam az ő bűnét, akkor meg kéne a gyermekemet ölni. Meg kéne kövezzem, vagy el kéne égessem a bűnére. Ez a következmény a legkisebb hazugságnak is. Ennyire súlyos dolog a bűn Isten előtt. Ezért kellett Jézus Krisztusnak meghalnia. Nem a gyerekemnek kell meghalnia. Jézus Krisztus halt meg a gyerekem bűnéért is. Én nem megtorlom a bűnt, hanem nevelem a gyermeket. Hogy ne legyen engedetlen. Mert nekem engedetlen lesz, akkor Istennek is. De ha én engedelmességgel nevelem, akkor bevezetem az Istennek való engedelmesség közösségébe. Így segíthetek neki a legtöbbet, hogy megtérjen. Tehát a nevelés a célja. Amikor mi intünk, vigasztalunk, értjük testvérek, hogy mennyire közel áll ez a két fogalom, már elkezd közelíteni. Az egy lélekmentő, helyreállító szolgálat. Áldott legyen az Úr, ha olyan testvéreket rendel mellénk, gyülekezetbe vagy máshol, akik minket megdorgálnak a mi bűneink miatt, akik minket nevelni akarnak a jóra, és nem hagyják annyiba. Ha valaki belemenne a bűnbe, és a testvérek nem tennék szóvá, az olyan lenne, mint a cserbenhagyásos gázolás. Elütnek valakit, nem én ütöttem el, látom, hogy ott van vérbe fagyva, de elmennék mellette, nem segítenék neki. nem szabad testvérek. Nekünk azt a testvért meg kell vigasztalni, helyre kell állítani, meg kell inteni. Van olyan, akit intéssel kell helyre állítani, dorgálással kell helyre állítani. Van olyan testvér, aki meg elcsügged. Mindannyian ilyenek vagyunk. Én is csüggettem már rá. És el szoktunk csüggedni. Azt mondja Ézsaiás, még a legkülönbek is elcsüggednek. Tehát még ő, a próféta is elcsügged. Hát még mi? És akkor meg testvérek megint csak helyre kell állítani. Mert akkor ő le van esve, szárnya szegetten. Lelankasztja a kezeit, összerogy a térde. Azt mondja Pál apostol, emeljétek fel a lecsüggesztett kezeket. És lábaitokkal egyenesen járjatok. És bátorodjék a ti szívetek. És van kegyelem testvér a te számodra. És van megújulás, és van megoldás arra a helyzetre. És lehet egymást így vigasztalni, így előre segíteni testvére. Ezt a drága vigasztaló munkát bárcsak végezni Isten lelke gazdagon közöttünk, meg mi is végeznénk testvére. Egymás felé is. Ezt a paraklétosz, ezt a vigasztaló, ezt a helyre állító munkát. Ez nem úgy van, hogy majd az Úr lelke elvégzi. Van olyan része, amihez mi nem érhetünk. De van olyan része, ami meg a mi részünk ebben, a mi feladatunk ebben. Isten ezért rendelt szolgálattevőket, ezért adott kegyelmi ajándékokat, még van is ilyen, hogy az intő az intésben, a vigasztaló a vigasztalásban, igaz? Tehát nekünk is kell ezt végezni, nekünk is észre kell ezt a dolgot venni. Még egy dolgot szeretnék elmondani a vigasztalásról, amit én megértettem, és nagyon szép példa előttem, hogy milyen az igazi vigasztalás. Egy mesén keresztül értettem meg, egy gyerekeknek szóló rajzfilmen keresztül. Hát az én gyerekeim szoktak ilyen rajzfilmeket nézni, és egyszer így leültem melléjük, és megnéztem egy rajzfilmet. Hát van ugye az a rajzfilm, talán a fiatalabbak ismerik, a kis vakondnak a történetét. Akik készítették a kis vakondot, azok készítették a kis tücsök című mesét is. A rajzfigurák egészen hasonlítanak egymáshoz egyébként, valami csehszlovák film lehet ez, hát az én gyerekkoromban volt. És a kis tücsök története az egyik epizódban arról szólt, hogy ez a kis tücsök elindult az iskolába. Hát hegedült az apukája, hegedült az anyukája is, úgyhogy ő kapott egy kis hegedűt, ez a kis tücsök, és minden nap elment a hegedű iskolába, múltközben próbálgatta a darabokat, énekeltek a mező pacsirtái és az állatok, és ott az iskolába is folyt szépen az oktatás, szorgalmasan részt vett, majd hazabandukolt az erdélyi kis viskójába. Egyik nap az történt, hogy az egyik bocsolyából két rossz csont béka gyerek ugrott elő, és a kis tücsköt rávették arra, hogy focizzanak. Elővettek egy lasztit, és akkor kapufa híján a kis tücsök leszúrta a földbe az ő hegedűjét, majd vonult a másik helyre, az volt a kapufa, a kis tücsök volt a kapus, a békák rúgták a lasztit, és akkor egy nagy kapufa történt, egyik kapufáról a másikra pattant a labda, összetört a hegedű, összetört a vonó. Na, a béka gyerekek megneszelték a veszélyt, visszaugráltak a pocsolyába, a kis tücsök ott maradt könnyek között. Eltörték nekem a hegedűmet, eltörték a vonómat. Hogy nézek a szülők szemébe? Hogy nézek a tanító szemébe? Hogy megyek el így az iskolába? És keservesen elkezdett sírni. Arra ment egy bácsi. Egy nagy talicskát megpakolt fával, amit az erdőből szedett vagy vágott, és azt tolta hazafelé. Meglátta, hogy a kis tücsök sír. Oda ment a kis tücsökhöz, megsimogott a fejét. Ne sírjál, hát néma film ez, csak zene van. Ne sírjál, te kis tücsök, gyere majd én segítek. Már elkezdte a vigasztalás, de testvérek, nem ez a vigasztalás. Mi azt gondoljuk, az a vigasztalás, hogy átüleljük azt a szomorkodót, gyászolót, vagy beteget, és akkor mondjuk neki az ilyen szavakat, hogy majd lesz jobb is, meg szeretlek, meg gondolok, hát ez is jól esik egyébként, de ez még nem vigasztalás. Bement a bácsi a műhelyébe. A fából levágott egy darabot, elkezdte megmunkálni, készített egy hegedűt. Majd egy másik ágból készített egy vonót. És odaadta a kis tücsök. Volt kárpótlás. Pótolva lett a hiány testvérek. És ez a kis tücsök nagyon örült örömébe hazaugrált, és elmondta otthon a történetet. Majd aztán elment az iskolába, és folytatta a zeneoktatás, a zenetanítást. Az igazi vigasztalás ez. Néztem a gyerekfilmet, megértettem. Uram, ez így Pünkösd környékén volt, tavaly előtt. Uram, te így küldted el a te drága lelkedet, hogy ami nekem a legjobban hiányzott, ami bennem nem volt meg, ami elveszítettem, azt te visszaadtad én nekem. Azt mondja Isten Ádámnak és Évának, amelyik napon eszel annak a fának a gyümölcséből, meghalsz. Hát azt látjuk, hogy Ádám és Éva éltek tovább. Gyermekeket nemzettek, szültek, családi élet ment, ott vannak a színtéren továbbra is. Hát akkor Isten tévedett, vagy egy ilyen titkos kegyelme van neki, hogy mégsem ölte meg? Nem erről van szó, testvérek, azok meghaltak itt, belül. Nincs lelki, szellemi életük, testvére. Úgy születünk meg a világra, hogy nem is tudunk semmit Istenről, igaz? A halottak nem tudnak erről az itteni világról. Ők megvakulnak, megsüketülnek, nem tudnak beszélni. Aki belül meghal, az ő szellemében, a szívében meghal. Az nem tud semmit az Isten világáról. Nem látja az Istent, nem hallja az Istent. Nincs Istennel kapcsolata, mert halott. Na ez a halál történt meg ott bent. És ez hiányzik. Ez az élet hiányzik az embernek. Akkor megszületik egy ember, akkor már rögtön akar, akkor már rögtön kell neki, és ahogy növekedik, érzi, hogy van egy hiány. Gondolja, hogy éhes, megtölti a hasát. Érzi, csak még valami kell. Akkor üres a pénztárcája, megtömi a pénztárcáját. Mindig érzi, hogy valami kell. Üres a háza, hozod egy asszonyt, megtölti gyermekekkel. Érzi, még mindig valami kell. Nem tud megelégedni, testvérek, az ember. Mert nem feleség hiányzik neki, nem pénz, nem étel, nem jólét, hanem az Istennel való elveszített kapcsolat, az élet. Amit Isten ad, az az élet, az meghalt benne, ez hiányzik. Nekünk is ez hiányzik, és minden embernek ez hiányzik. Ezért mondja az Isten igéje Pál apostol tollába adva, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert lehet, hogy nagyon szegény vagyok, de Jézus Krisztus az enyém. És beteljesedtem. Nem, nincs már olyan kívánságom. Megtaláltam a helyemet, testvérek. Be vagyok töltve Krisztussal. Elég neked az én kegyelmem. Mondja a beteg Pálnak, a szenvedő Pálnak Isten. Nem gyógyítja meg. Elég neked az én kegyelmem. Pál apostol azt mondja, elég. Elég. Megelégítettél te engem. Erre volt nekem szükség. Tehát az igazi vigasztalás a helyünkre állít bennünket, elhagytuk a mi helyünket. Elhagytuk az Istennel való kapcsolatunkat. Elhagytuk az Istennel való közösségünket. És így meghaltunk, ahogy távol kerültünk Istentől, és belekerültünk a világba. Mindent a világ szerint próbálunk mi megoldani és gondolkodni. Olyan kár, hogy Isten népe között is nagyon sokszor fel lehet fedezni, hogy a világ szerint gondolkodnak. A világ szerint veszekednek. A világ szerint tanácskoznak. A világ szerint akarnak. Kéne száműzni a mi életünkről. Ki kéne innen jönni? Innen Isten kihívott minket a perlekedésekből, a veszekedésekből, a kívánságokból, a versengésekből, a hazugságokból, a pénzhajhászatból. Kihívott minket Isten. És oda hív Jézus Krisztushoz. És ad nekünk egy teljes kárpótlást. Teljes megelégítését adja a mi szívünknek. Olyan drága kegyelme ez az Istennek. Olyan drága áldás az, amikor megtapasztalja ezt valaki. Testvérek, így figyeljünk oda egymásra is. Pál azt mondja, hogy ahogy Isten megvigasztalt minket, mi úgy vigasztaljuk meg a mi testvéreinket, a gyülekezeteket. Ahogy vesszük mi Istentől a vigasztalást, más testvérek szolgálatából is, Isten igéjéből is, kijelentésekből, az vele való közösségben feltöltekezünk, vigyük tovább. Vigasztaljuk a mi atyánk fiait. Vigasztaljuk a mi testvéreinket. Vigasztaljuk az embereket. Intve, helyreállítva őket, és a valós szükségüket beteljesítve. Jézus Krisztusra van szükségük az embereknek. És ebben tudunk mi segíteni. Olyan jó, hogy ezek az úrvacsorai jegyek is pontosan egy ilyen hasonlatot használ az Úr Jézus, mert egyébként minden az Úr Jézushoz hasonlít. Mondhatnánk azt, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Jézus olyan, mint a szőlőtő. Én vagyok az élet kenyere. Jézus olyan, mint a kenyér. Én vagyok a jó pásztor. Jézus olyan, mint a jó pásztor. De nem, testvérek, nem. Hát nem a pásztorok voltak hamarabb, és aztán Jézus, hanem Jézus volt előbb. És minden őrján nézve lett megalkotva. Mi is. A pásztor olyan, mint Jézus. A kenyér olyan, mint Jézus. A szőlő olyan, mint Jézus. Amikor az atya alkotta, a fiára tekintett. Mint az, aki fest egy tájat, vagy egy portrét, és ránéz arra az arcra, és akkor mindig odafest valamit. Megint ránéz, megint odafest valamit. Az atya az ő fiára tekintettel teremtette az egész világot. Minden Jézus Krisztushoz hasonlít, vagy kellene, hogy hasonlítson. Csak ugye eltorzult a kép a bűn miatt. De Isten ezt vissza akarja állítani. Hát az úrvacsorai jegyek is Jézus Krisztushoz hasonlítanak elég alaposan. Nagyon szépen ábrázolják ki, ahogy a hasunkat, a testünket, a kenyeret. Ahogy a hasunkat, a testünket, a bor megelégíti a szükséges étellel, a szükséges itallal, ásványokkal, meg fehérjével, meg nem tudom én, mi van még a kenyérben, meg a borban. Minden szükséges, jó dolog benne van, ami az egészséges táplálkozáshoz kell. Azt mondja Krisztus, aki nem eszi az én testemet, és nem issza az én véremet, abban nincsen élet. Mi degeszre vehetjük magunkat úrvacsorai kenyérből, meg borból, bennünk attól nem lesz élet, mert ez egy kiábrázolás. Nekem van egy jeggyűrűm, de nem azért vagyok házas, mert jeggyűrűm van, hanem azért van jeggyűrűm, mert házas vagyok. Kiábrázol egy megtörtént esemény, egy ilyen kis jelkép. Hát ilyen szent jelkép, Krisztus által ránk hagyott jelkép az úrvacsora is. Betöltöm a te szükségemet. Csak legyen élő kapcsolatunk Jézus Krisztussal. Kevés csak úrvacsorázni. A bűnt letenni, megvigasztaltatni, engedni az intésnek, engedni a helyreállításnak, és úgy helyre zökkenni az életünknek. Talán hasonlíthat az úrvacsora ahhoz, mint amikor nagy eső vagy nagy hóvihar van, és megyünk autóval, és akkor az ablak körül mindig letörli azt, ami oda rá van hullva, rá van esve. Egyszer az apukám úgy jött el a főiskolára, amikor még tanultam, vagy 250 kilométert autózott, hogy nem volt ilyen ablaktörlője. És akkor esett a hó útközbe. És akkor a feleségem, a mennyasszonyom volt, vele utazott, és elmesélte a feleségem, hogy hát ő neki halálfélelme volt, amikor édesapám lecsekert a üveget oldalt, és akkor kinyúlt egy rongyal, és akkor letörölte. És aztán megint mentek, amíg a végén megint nem látott semmit, és megint letörölte. Tehát mi bemocskolódunk, besározódunk, és szükségünk van egy helyreállításra. Mi elkeseredünk és megfáradunk, és szükségünk van egy helyreállításra. És olyan jó lenne, hogyha egy-egy úrvacsora, vagy egy-egy igei alkalom, vagy ima közösség, vagy egyéni csendesség nem csak arról szólna, hogy a kezünkbe vettük a Bibliát, elénekeltünk éneket, magunkhoz vettük a kenyeret, magunkhoz vettük a bort, meghallgattuk a lelkipásztort, hanem azt jelenti, hogy kapcsolatba kerültem Jézus Krisztussal, és helyemre álltam. Ismét ott vagyok, ahol kell. Ott vagyok az én vőlegényem oldalán, a Jézus Krisztus oldalán. És meg vagyok vigasztalva, köszönöm Uram, hogy elmehet. Én mondom mindig a feleségemnek, hogy én a vasárnapokat várom. A pénteket, a keddek, a hétfő bűnbe visznek, kísértenek, nehéz munkahelyre menni, gyerekeket óvodába vinni, megélhetési harcot vívni, elfáradok, vagy nem tudok úgy odafigyelni, béna, gyenge vagyok. Olyan sokat segít a testvéri közösség, olyan sokat segít egy ének, olyan sokat segítenek az imádságok, az ige hirdetés, ahogy hallgatom, vagy én magam készülök, feltöltődök. Hát ha lehetőség lenne, egész életemben csak ezzel foglalkozni. De hát másból is áll a világ, és ez az Úrtól van, az a más is, de ezért olyan jó megszentelni, félrepakolni minden mást, részt venni a gyülekezeti alkalmakon, és Jézus Krisztussal való kapcsolatot kutatni, keresni, addig nem nyugodni, amíg ez a helyreállás meg nem történt a szívemben. Testvérek, emlékezzetek, amikor megtértetek. milyen öröm volt az, milyen friss volt az, mindig arra az állapotra kell törekedni. Csak alázatos embernek ad az Úr megtérést. Mindig oda alázkodni, a megtérés állapotába. Kell, hogy növekedjünk, de más területen. Itt mindig gyereknek kell maradjunk, mindig alázatosnak kell maradjunk. És ezeket az alázatosokat várja ma is az Úr, hogy megvigasztalja őket, helyreállítsa őket, és minden szükségünket betöltse az ő fia, Jézus Krisztus által, mert aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna? Ő vele együtt mindent, mi nékünk.
Amen.
Énekeljünk most egy éneket.
A 125-ést keressük meg, amit van még volt. Mi útját taposta meg, ha én nem bíztam senkibe. 125. ének.
Én utána posa megy, hogy én
azt szoktam mindig hirdetni, hogy az úrvacsorában a kiábrázolt jelképekben benne van az egész Biblia, az egész üzenet. Mindig lehet oda csatolni, oda párosítani egy olyan kijelentés, egy olyan kiábrázolása Isten szeretetének, amely egy ilyen jelkép által nagyon-nagyon sokat beszél. Mindig két oldalú dolog. Látjuk az Úr Jézus megtört testét, áldozatát érettünk, de ez az egyik oldala csak. Látjuk magunkat benne. Nekünk is így kell mások életéért odaadni magunkat. Pál apostol nagyon sok embert vezetett az Úrhoz, és sokszor összetöredett. Sok áldozatot vállalt másokért. Akik úrvacsoráznak, azoknak nem csupán venni kell a Krisztus, hanem kifejezni a készségüket arra nézve, Uram, én is kész vagyok összetöredni másokért. Amikor ő adja nekünk az ő testét és az ő vérét, akkor megvigasztal ezzel minket. Nem kell a bűn miatt gyötrődni, a bűn miatt megalázkodni kell, testvére. A gyötrelem az maradjon az ördög osztály része. Gyötrődjön ő. Isten népe ne gyötrődjön. Isten népe alázkodjon meg. És akkor vegyük magunkhoz az ő vigasztalását, hogy van kegyelem, van bűnbocsánat, van erő ő nála. De hogyha ezt vettük, testvérek, akkor az úrvacsora vétellel azt is kifejezzük, hogy mi is készek vagyunk másoknak megbocsátani. Mi is készek vagyunk másokat megvigasztalni. Nem csak behabzsolunk mindent, hanem azt akarja Isten, hogy forduljunk termőre, igaz? Azt akarja, hogy teremjünk gyümölcsöt. 30 annyit, 60 annyit, 100 annyit. Na, akik erre a gyümölcs termésre készek, akik beállnak az Isten szolgálatába, akik vállalják az ő munkáját, az ő szántóföldjében, az ő szőlőjében, azoknak van szükségük az úrvacsorára, hogy legyen erejük, és amivel vigasztalt őket Isten, azzal vigasztaljanak másokat, amire intette őket Isten, arra intsenek másokat, amire bátorította őket Isten, arra bátorítsanak másokat. Ha lenne egy folyó, vagy egy tó, amiben csak befolyik a víz, gondoljuk el, hát ott megposhat minden. Vagy kell egy kifolyó is legyen, ahol lehet cserélődnie ennek a víznek, hogy ne poshadjon bele. Ha mi csak vesszük a kegyelmet, testvérek, ránk rohad a sok kegyelem, mint a manna azokra a zsidókra, akik túl sokat szednek. Ránk fog rohadni. De nekünk tovább is kell adni, és akkor van egy egészséges véráramlás, kegyelem áramlás a mi életünkbe. Vettük ezt a kegyelmet, adjuk ezt a kegyelmet. Vettük ezt a vigasztalást, adjuk ezt a vigasztalást. De jó lenne, ha itt tudnánk úrvacsorázni, hogy ezt halálosan komolyan vesszük, felvállaljuk, és akkor még inkább megelevenedik a személyes életünk és a közösség. Melyik testvér fog nekem segíteni az jegyek kiosztásában? És szokott is lenni, hogy jó. Akkor nálunk úgy szokás, hogy aki segít az úrvacsora osztásban, az imádkozik az elején. És én pedig majd, amikor végeztünk az úrvacsorában, akkor én imádkozom. Jó? Akkor arra kérném az úrvacsorázó testvéreket, hogy álljanak fel, és imádságnak kérjünk, hogy vezess minket az Úr színe elé.
Köszönjük azt, Úr Jézus, hogy testvérünkkel együtt lehettünk. Köszönjük, hogy elvesztőd őket ide, hogy a vigasztalás igényét hirdessék. Köszönjük neked, testvérünket, hogy megáldottad, a szolgálatban eljutott Szent Lelkeddel megtöltötted, hogy a te utadat megmutassa másoknak. Köszönjük, hogy most megemlékezhetünk arról, hogy mindjárt hogy váltottál meg, hogy szenvedtél értünk. Segíts most alázatra, hogy akkor reménységgel feltekinted a keresztre, ahol bűnénk bocsánatát, lelkünknek békességét kapjuk, és ahol újra helyreállt a veled való teljes közösségünk. Imádkozunk, hogy áld meg ezt az úrvacsorázást most, segíts ebben de komolyan belegondolni, és arra kérünk, hogy a veled és az egymással való közösségünk az épülőn erősödjön, és erősödjünk meg az elhívás tudatunkban is, hogy nekünk világítani kell, és más embereket is Szent Lelked által hozzá vezetni. Amen.
Amen.